Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsérjétek az Urat, énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében. Amen. Énekeljünk fennállva az első énekünket. Hajtsuk meg fejünket, és fohászkodjunk. Istennek szent lelke, jöjj, ahogy egész héten jöttél, védj lakozást most is mi közöttünk, szenteld meg a mi szívünket, te adj nekünk figyelmet, Urunk, és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjét olvasom hosszabb ige szakaszból, lekcióként a Mózes 5. könyve 27. és 28. részeinek válogatott verseiből. Így szólít bennünket a Mózes 5. könyve 27. verséből, válogatott versekből. Először a 27.9. verstől kezdődően Isten igéje. Azután így beszélt Mózes a lévita papokkal együtt egész Izraelhez. Légy csendben, és halld meg, Izrael! Ezen a napon lettél Istenednek, az Úrnak népévé. Hallgass azért Istenednek, az Úrnak a szavára, és teljesíts parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket én most megparancsolok neked. Ilyen parancsot adott azon a napon Mózes a népnek. Ha átkeltek a Jordánon, a Garizim hegyén, ezek álljanak fel, hogy megáldják a népet. Simeon, Lévi és Júda, Isakkár József és Benyámin. Az Ebál hegyén pedig ezek álljanak fel, hogy átkot mondjanak. Rúben, Gád és Aser, Zebulon, Dán és Naftáli. És így szóltak. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened az Úr. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Áldott lesz néped gyümölcse, termőfölded gyümölcse és állataid ivadéka, teheneid ellése, juhaid szaporulata. Áldott lesz a kosarad és a sütőteknőd. Áldott leszel jártodban, keltedben. Vereséggel sújtja az Úr ellenségeidet. Ha rád támadnak, egy úton vonulnak fel ellened, de 7 úton menekülnek előled. Áldás bocsát az Úr csűreidre, minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Az Úr a maga szent népévé emel fel téged, ahogyan megesküdött neked, ha megtartod Istenednek az Úrnak a parancsolatait, és az ő útján jársz. A föld valamennyi népe látni fogja, hogy az Úr nevéről neveznek, és félnek tőled. Bővölködővé tesz téged az Úr méhe gyümölcsében, állataid ivadékában és földe termésében azon a földön, amelyről megesküdött az Úr atyáidnak, hogy néked adja. De ha nem hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha nem tartod meg és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma megparancsolok neked, akkor rád szállnak mind ezek az átkok, és kísérni fognak téged. Átkozott leszel a városban, és átkozott leszel a mezőn. Átkozott lesz kosarad és sütőteknőd. Átkozott lesz méhed gyümölcse és termőfölded gyümölcse. Teheneid elléseit, juhaid szaporulata. Átkozott leszel jártodban, keltedben, átkot, zűrzavart és fenyegető veszélyt bocsát rád az Úr minden vállalkozásodban, amelybe belefogsz, úgyhogy hamarosan elpusztulsz, és elveszel gonosz cselekedeteid miatt. Rád hoz akkor az Úr messziről, a föld széléről egy nemzetet, amely lecsap rád, mint a saskeselyű, olyan nemzetet, amelynek a nyelvét nem érted, vad tekintetű nemzetet, amely nem kíméli az öregeket, és nem kegyelmez a gyermeknek sem. Megeszi állataid ivadékát, termőföldet gyümölcsét, amíg ki nem pusztulsz. Ha nem tartod meg, és nem teljesíted ennek a törvénynek minden igéjét, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben, és ha nem féled Istenednek, az Úrnak dicsőséges és félelmes nevét, akkor az Úr csodálatos csapásokat küld rád és utódaidra, nagy és tartós csapásokat. Isten áldja meg az ő igéjét, ami szívünkben, és adja, hogy megértsük ma is az ő üzenetét, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Áldunk, Urunk, ezért a különleges hétért újból, áldunk a különleges lehetőségért és lehetőségekért, amelyben magadhoz hívtál, a velünk való szövetséget újítottad, adtad, erősítetted, és köszönjük azt a csodát, hogy felőled minden kész. Áldunk, Urunk, a sok-sok áldásodért, amelyet elsorolhattunk reggel is ima közösségben, és amelyet el sem tudunk sorolni annyi, és áldunk, Urunk, hogy most is figyelhetünk még rád. Indulás előtt könyörülj rajtunk, hogy ide lehessen a mi figyelmünk, gondolatunk. Könyörülj rajtunk, hogy szólhass gyarló emberi szón keresztül, és könyörülj rajtunk, hogy minden a te neved dicsőségére történhessen. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljünk. Első és a harmadik verset a fent lévő éneknek. Amit a héten többször is hallhattunk, Péter első level 3. részének 8.-9. verseit. Végül pedig legyetek minnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Tegnap este, amikor olyan szép menetben levonultunk, és kezdtük a felvonulást ide a táborba, akkor éppen indulás előtt mondta Gábor ott párunknak, akik indultunk, hogy vajon hogyan vonulhatott Isten népe 40 éven keresztül ott a pusztában. Az milyen lehetett? Pici, nagyobb gyerekekkel és egyáltalán az egész családdal. Ezt nem tudjuk elképzelni, hogy ez milyen lehetett, de minden esetre nekem annyira összecsengett ez a mondata, hogy az én szívemre már, amikor jöttünk erre a hétre, akkor a szívemre helyezte Isten, hogy ebből a vonulásból hoztam azt az igét, a Mózes 5. könyvéből, azt, amit nekik adott ott Isten az egész népnek, amit felolvastam, az áldás és az átkok igéit. Hiszen a mai szavunk, a befejező szavunk az, hogy áldás öröklők. Isten egy csodálatos gyakorlatot helyezett ott Mózes szívére. Ez a gyakorlat pedig abból állt, hogy fel kellett vinni ezt a nagy-nagy népet két hegy tetejére. A Garizimra és az Ebál hegyre. Egymástól nem messze lévő hegyek, az egyik 940 méter, a másik 880 méter magas. Felvitte őket, és el kellett, hogy hangozzanak egyik hegyről az áldás igéi, a másik hegyről az átok igéi. Bizonyosan azért is, hiszen nem volt kezükben a Biblia, ők nem olvashatták, nem hallhatták, csak így hallhatták, de együtt kellett hallaniuk, a gyerekeknek is, a felnőtteknek is. Előtted van az áldás és az átok, válaszd az áldást. Nagyon különleges az is, hogy maga a két hegy is bemutatta az áldást és az átkot. A Garizim, ahonnan vagy a hat törzsnek a képviselői, vagy pedig a lévita papok mondták el az áldásnak az igéit, az egy nagyon gazdagon termő hegy volt. Így is nézett ki, sugározta az áldást, míg az Ebál hegy egy nagyon kopár hegy volt, tele kövekkel, de szinte csak kövek, ahol alig termett valami rajta. És közte volt egy csodálatos sikemi völgy, megint csak gazdagon termőterülettel. Mindenki hallhatta, és mindenki érthetett belőle, és akik ismerjük a Bibliát, emlékszünk rá, hogy mindez még legalább kétszer megismétlődött, de bizonyosan többször is. Olvashatjuk ugyanezt Józsuénál, ahogy felviszi ugyanide a népet, és Nehémiás történeteinél is, ahogy ugyanez megtörténik. Isten nagyon elém hozta ezt a történetet, mert úgy gondolom, hogy minket is így hozott fel együtt ide Isten, és úgy gondolom, hogy pont ugyanez volt a cél. Isten célja az, hogy elénk adja az áldást, és elénk adja az átkot, és a legfontosabb célja az, hogy áldást örököljünk. Hogy azon az úton járjunk, hogy amit ő elkészített, a teremtés által már nekünk az a miénk lehessen. Áldást öröklők. Nagyon sok-sok csodálatos dolog van ebben a szóban, és egyáltalán az áldásban is. Az áldás mindaz a jó, amit Isten érdemünkön felül ajándékoz nekünk. Az a többlet, ami adatik, amiért nem lehet megdolgoznunk. Remélem mindenkinek sikerült végig menni a zarándok zsoltárokon, ott a templom mellett, azon a szép kis kiállításon. Ha végig elemeztük azokat a zsoltárokot, ott van ugye az egyik zsoltár, hiába néktek korán fölkelnetek, és fáradtsággal sokat dolgoznotok,
Isten áldása gazdagít meg, és Isten az álmában is ad az övéinek eleget. Többet kapunk, mint ami eredményeinkből jönne, erőfeszítéseinkből következne. Vagy valaki így fogalmazta, az áldás Isten jelenléte az életünkben. És az a csodálatos, ha végignézi az ember az igét, akkor az áldásnak több szintjét is láthatja az igében. Legelőször ezt szokta lekötni a figyelmünket, hogy az áldás az azt jelenti, hogy itt a földön kapunk dolgokat. Pont ez sorolja itt a felolvasott szakasz is. Hogy jobb lesz a termés, hogy jobb lesz a munka, ahol dolgozom, hogy anyagilag többen van, lehet. Ez csak az első szint. És csak ez az, ami rögtön a szemünk elé kerül. De az Isten igéje beszél arról, hogy ennél a magasabb áldás szint az, hogyha lelkileg megáld bennünket az Úr. A lelki áldások szintje, amit így ír itt is a 28. fejezet, az Úr maga szent népévé emel fel téged. Ez már a következő szint, ami azt jelenti, hogy bűnbocsánatot kapok, azt jelenti, hogy tiszta szívet kapok, hogy engedelmes életet, hogy szabadságot, hogy Isten fiúságot, és mi minden ajándékot. És aztán a harmadik szint, a mennyei áldások sokasága, ami már most itt bizonyosságunk, és még sok-sok kibontandó áldás, ami előttünk van. Az örök élet, a dicsőség koronája, az örök mennyei hajlék áldásai. És ahogy úgy elgondolkoztam, azt ismertem föl, hogy két nagy kísértésünk van az áldással kapcsolatban. Egyrészt azt, hogy az embert kísérti azt, hogy lebecsülje az áldást. Sokkal jobban vágyunk, vagy ragaszkodunk, vagy izgatja a gondolatunkat, a szemünket az, amit látható, ami itt van a földön, amit azonnal megkaphatunk, amit úgy gondolunk, hogy ez boldogítana minket, mint az, hogy áldást nyerjünk, hogy áldást öröklőkké legyünk. Eszünkbe juthat Ézsaúnak a példája, és bizonyosan sokszor eszünkbe jut, mit is mondott ott ő az áldásával kapcsolatban? Mire való nekem az első szülőtségi áldás? És így mondja később Isten igéje, ennyire semmibe vette az első szülőtségi jogát. És aztán milyen áldás hangzik el Jákobnak? Adjon neked az Isten égi harmatot, zsíros földet, sok gabonát, mustot, népek szolgálnak neked, nemzetek boruljanak le előtted. És amikor mindezt hallja Ézsau, akkor ezt írja Isten igéje, hangosan, igen keservesen felkiáltott. Emlékszünk rá, amikor a tanítványok elküldözgetik azokat az asszonyokat, anyákat, akik megáldani viszik a gyermekeiket. Mintha ők sem értenék, hogy mennyire ez a legnagyobb kincse az életünknek. Kecskeméten volt vagy van most is egy fiatal férfi, aki amikor én legalábbis mentem szolgálni, de lehet, hogy a többi lelkésztől is, nem csak azt kérdezte meg, ha még volt előtte időnk beszélgetni, mielőtt bementünk a templomba, hogy mi lesz az ige, hanem tőlem mindig azt is megkérdezte, hogy és melyik áldást fogod mondani. Ez nekem nagyon megdöbbentett, és attól kezdve mindig külön készültem erre is, és nagyon jó volt látni rajta azt, hogy úgy ült ott, úgy állt ott a templomban, hogy az egész testén látszott az, hogy ő vágyik erre az áldásra, hogy úgy várja minden porcikájával, hogy most fogja kapni az áldást. A zsidókhoz írott levél 12. része nagyon döbbenetesen szól hozzánk Ézsau kapcsán. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta az első szülöttségi jogát, áldását. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját már nem találta meg, noha könnyek között kereste. És a másik kísértésünk, amit látok, hogy olyan természetesnek vennénk az Isten áldását. Ó, hányszor mondunk, vagy hallok ilyen mondatot, hogy nekem ez jár. Miért nem adja meg az Isten? Miért vette el az Isten? Miért nem ad még többet az Isten? Miért nem halmoz el engem az Isten? Mert nekem ez jár. Mert nekem még több járna. Isten ígéje, amit egész héten olvastunk, erről is beszélt nekünk minden egyes napon, hogy az áldás következmény. Nem véletlen, hogy ebben a csodálatos felsorolásban most az utolsó napon jutunk el ide. Kik lehetünk, kik vagyunk mi, áldást öröklők. Mennyire vágyunk örökségre, sokféle szempontból vajon, mennyire vágyunk erre az örökségre, az áldás öröklésére. Az új szövetségben kétszer is láthatjuk azt az igét, vagy olvashatjuk, amikor azt kérdezik meg Jézus Krisztustól, jó mester, mit cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet? Egyszer ugye a gazdag ifjú kérdi meg, egyszer meg a farizeusok. Csak milyen fájdalmas az, hogy ott van utána az igében, hogy mindezt azért kérdezik tőle, hogy megkísértsék őt. Nem vágytak igazán rá, csak kísértésként kérdezték meg. Ó, bárcsak itt lenne a szívünkben, hogy én áldás, öröklő, vágyok lenni, és látom, és tudom, hogy ez a legnagyobb kincse, a legnagyobb öröksége az én életemnek. Hogyan lehetünk áldás örökslők? Ezt szeretném abban a három pontban elmondani, amit Isten a szívemre helyezett. Először is így mondta itt Isten igéje, ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, ha megtartod parancsolatait, ha teljesíted, amit ő neked eléd adott, áldást ad melléd az Úr. És ahogy mondtam, ugyanez van az első Péteri levélben is. Volt egy csodálatos sor egész héten, és ennek a vége az, hogy mindezek után, ha erre igent mondtál, igent mondtam, akkor áldást öröklő vagy. Ennek ellentétével oly sok helyen tanít bennünket Isten igéje. Avagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik az Isten országát? Vagy a Galata levélben, amikor felsorolja ott a testcselekedeteit, ami házasságtörés, viszálykodás, patvarkodás, széthúzás, és sok-sok minden más, akkor az a fejezi be. Ezekről előre mondom nektek, amint már korábban is megmondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik az Isten országát. Ha hallgatok, Isten szavára annak következménye van, ha nem hallgatok, annak is. És a mózesi szakasz ezt részletezi nagyon nyilvánvalóan. Nem olvastam végig. Nagyon szeretettel mondom, olvassuk el együtt a 27. 28. fejezetet. 28. fejezet 70 versből áll, ahol ezt részletezi végig. És mindezt azért mondom most el, mert még máig is a zsinagógákban, ahogyan utána olvastam, minden évben egyszer végigolvassák a Mózes öt könyvét. Egyszerre. Egyszerre felolvassák az ott lévő gyülekezetnek. És ahogy utána olvastam, engem is nagyon megdöbbentett ez, hogy leírják Biblia magyarázók, hogy nagyon sok helyütt, amikor a Mózes 28. részéhez, az 5 Mózes 28-hoz érnek, akkor a rabbik lehalkítják a hangjukat. Egész halkan szokták olvasni ezt a fejezetet. Ha végig olvassuk, nagyon megértjük, hogy miért. Miért? Mert benne láthatják a mai zsidók az egész eddigi történelmüknek a beteljesedését. És akkor mondom máshogy is ezt, ebben a fejezetben is láthatjuk az Isten igéjének a csodálatos ihletet voltát. Egyszerűen ezt nem lehet megkérdőjelezni, nem lehet megtámadni, hogy Mózesnek, a vándorló népnek kijelentette egészen Jézus Krisztusig, hogy mi minden lehet a népe életében és történelmében. És az be is következett. Külön fölolvastam itt egy szakaszt, kiemelve belőle, csak hogy egy kicsit érzékeltessem ezt a fejezetet, ahol arról beszél, hogy jön majd egy nemzet, amelynek sas lesz a jele. ott Mózesnek beszél a római birodalomról. Római birodalomról. Sas lesz a jele, és olyan nemzet lesz, akiket nem fog érdekelni a öregeknek, a gyerekeknek a sorsa. És olyan nemzet lesz, akiknek nem értitek a nyelvét, mert döbbenetes, hogy a zsidók a keleti nyelveket értették, de a latint nem ismerték. Egyszerűen döbbenetes végig nézni, hogy mennyire nyilvánvalóan kijelenti Isten igéje akkor ezeket az eseményeket, és micsoda figyelmeztetés ez nekünk. Hogyha Isten ilyen értelemben nem kímélte az ő népét, ha ilyen értelemben mindent beteljesített, aszerint, hogy az áldást vagy az átkot választották, mondja így, ahogy a római beliekhez írott levél mondja, hogy ha természet szerint való ágnak nem kedvezett, akkor mennyivel inkább be fogja teljesíteni mindazokat, amik ebben az igében vannak, akkor nem fog kedvezni nekünk sem. Minden, ami az igében van, be fog teljesedni. Oda szánjuk-e a szívünket erre, hogy valóban halljuk, meghalljuk, engedelmeskedünk, eldöntjük, megtartjuk. Erről szól ez az első rész. Úgy elgondolkoztam, ahogy ma reggel végig elemeztem mindazt, amit már Isten otthon a szívemre helyezett. Mit jelentett ez ezen a héten? Ki végig gondolhatja ezt? Vajon olyan egyszerű dolgoknak is mennyire tudunk engedni, hogy azt mondjuk, hogy mikor kezdődik az alkalom? Ez is egy parancs, hogy 10-kor kezdődik. Vagy az is egy parancs, hogy vegyünk részt az alkalmakon. Vagy az is, hogy használjuk ki az alkalmat, és menjünk el a szemináriumokra. Vagy az is Isten parancsa, hogy nem magunkkal foglalkozzunk elsősorban, hanem a másikkal. De ezek csak abszolút külső dolgok. Vajon mit hallottunk, minek engedtünk ezen a héten? Mit tudtunk meghallani? Hiszen lehet úgy is itt ülni, hogy csak itt ülök, de egy szót se hallok meg belőle, igazán. Lehet úgy elmenni innen, hogy meghallottam, de nem lesz következménye az életemben. Olyan mély élményt jelentett nekem ma reggel az ima közösségünk a kápolnában, ahol ugye minden reggel együtt voltunk, a mellettem ülőnek az imádsága, aki majdnem könnyek között azért imádkozott, Uram, könyörülj meg rajtam, hogy mindent, amit megérthettem most itt, azt megélhessem otthon. Annyira mélyen érintett, ahogy mondtam, ennél sokkal szebben és hosszabban. Az elmúlt hónapban nekem nagyon-nagyon megszólító volt az, ahogy az evangéliumokat olvastuk Jézus Krisztus életéből, hogy valahogy úgy foglalhatnánk össze az Úr Jézus életét, hogy Jézus Krisztus mindenben engedelmeskedett az atyának. De ezt így fokozhatnánk még tovább, hogy bármit kért volna tőle az atya, megtette volna. Bármit kért volna az atya. Ha bármilyen más formában mondja, hogy halljon meg, vagy bárhova máshova kellett volna elmennie, megtette volna. És igazából mindent megtett, mindenben engedelmeskedett neki. Tapasztaljuk-e azt, hogy hallottuk, meghallottuk? Tapasztaltuk-e már, hogy hallottam, megtettem? Oda szántam az életem, és áldás van rajtam, rajtunk. És igazán Isten ezen akar újból és újból előre vinni minket, hogy ez a folyamat vigyen elő a mi hívő életünket, előrébb és előrébb. Hogyha jövőre jövünk, akkor ne ugyanott tartsunk. Ne az jellemezzen engem, hogy még mindig nem tudok figyelni egy alkalomra. Már 5 éve se tudtam, de még mindig nem tudok. Még mindig nem tudok elcsendesedni. Hanem Isten így akar előre vinni. Most hallottam, és jövőre már még mást akar nekem mondani, és még másban akar előrébb vinni, és engedelmességre hívni. És amit ma abszolút nem értettem, és úgy éreztem, hogy meg nem tudom tenni, azt jövőre már meg tudom tenni. És jövőre már egész más dologban akar előrébb vinni az Isten. hogyha hallgatok, és ha figyelek rám. Másodszor azok az áldást öröklők, így fogalmazhatjuk meg az ige alapján, azok az áldást öröklők, akik ezt valami különleges, csodálatos ajándékként valóban valakin keresztül kapják. És ezt kétféleképpen is szeretném kibontani. Igen, mert ha van valaki a családunkban, éppen te, aki megismerted, befogadtad a szívedbe Jézus Krisztust, igen mondtál neki, és engedelmesen hallgatsz a szavára, és követed, és végzi benned az ő formáló munkáját, akkor rajtad keresztül áldás van a többi családtagon is. Áldást öröklő, a melletted élő. Ez valami csodálatos, különleges ajándék. Hányszor és hányszor tapasztalhatjuk ezt a törvényszerűséget az igében. Megsokasítom a te magodat, mondja Isten igéje, Ábrahámért, az én szolgámért, mondja a későbbi nemzedékeknek. Vagy megáldotta Isten Lótot, Ábrahámért. Megáldotta Lábánt, Jákobért. Mert Jákob ott élt vele, és ezért Lábánon is áldás volt. Vagy hányszor és hány évszázadon keresztül olvashatjuk az Ószövetségben, hogy Isten Dávidért könyörül egy-egy királyon. A népnek egy-egy életének szakaszán. Azt mondja egy-egy királynak, hogy ha csak rád néznék, akkor már rég hordoznád mindannak a következményét, amit tettél. Ítélet várna rád, vagy megsemmisülés, de szolgámért, Dávidért könyörülök rajtad. Szolgámért, Dávidért könyörülök rajtad. Miatta áldást öröklők. Nem olyan régen olvastuk ennek döbbenetes ellentétét, a Máté evangéliumát, ahogy olvastuk, bibliaolvasó kalauzunk szerint, emlékszünk rá, Pilátus próbálja menteni, mint magát, mint Jézus Krisztust ott a keresztre feszítésnél, és próbál egyezkedni a zsidókkal, és mit mondanak a zsidó főpapok ott neki? Szálljon ránk és a mi gyermekeinkre Jézus Krisztus vére. Mi vállaljuk minden következményét. Döbbenetes ez is, amit ők ott kimondanak, meg aminek a következményei valóban kérik, és rájuk száll. És kiszolgáltatják őt, folytatja tovább az ige, hogy megfeszítsék. Ez is egy örökség. Milyen csodálatos, ha abban az örökségben járhatnak a mi gyermekeink, hogy áldást öröklők. Mert bennünk elkezdődhetett Isten szent munkája, mert mi igent mondunk Jézus Krisztusra, mert Jézus Krisztusnak engedelmes a mi életünk. Milyen csodálatos végignézni ezt a sort. Áldást öröklők, Ábrahám, Izsák, Jákob, József és az ő leszármazottai, és utána mind-mind azért, mert ez valahol elkezdődött. Ugyanilyen élményünk volt mindannyiunknak, akik múlt szombaton részt vehettünk a gyülekezetünkben egy gyülekezeti tagnak az esküvőjén, ahol tömve volt a templom, alul nem volt egy szabad hely. És ahogy végignéztem ott a nász népen szombaton, teljesen ez fogalmazódott meg bennem. Sok-sok hívő család ott volt, és akik összeházasodtak is, olyanok, akiknek szüleik, nagyszüleik hívő emberek voltak, és egy kiterjedt, óriási nagy hívő család egymással, sok-sok hívő családdal összeházasodva, és valahol ez az áldás ült ott meg az egészen. Ahogy hordozzák a gyermekek, az unokák csodálatosan ennek következményét, lelki következményét. Valahogy olyan ez a lelki örökség, mintha azt mondanánk, hogy mi könnyebb helyből ugrani, vagy nekifutásból ugrani. Ami gyermekeink így ugorhatnak nekifutásból, hogyha áldást öröklők. Vajon kik azok, akikért mi ma itt hálát adhatunk Istennek, hogy az ő megszentelt, bőtös, tiszta, áldozatos életük Istennek kedves, és ő érte minket is megáldott Isten. És vajon vannak-e olyanok, akiket Isten mi érettünk? Mi érettünk áthat meg, vagy áthatott meg? Olyan-e a mi életünk, hogy ránk néz, és másokat megáld az Isten? A mai igénk azt mondja, hogy lehet, és legyen ilyen. Legyetek áldás öröklők. És végül befejezésül a legcsodálatosabb valósága annak, hogy mi áldás öröklők vagyunk. A legcsodálatosabb alapja Jézus Krisztus személye. Ez a második része, mondjam így, akinek a jogán mi áldás öröklők vagyunk. Hogy visszatérjek még egy pillanatra arra, hogy hogy is volt ennek a két hegynek a kérdése. Ha elolvassuk ott a történetet az Ebál hegyen, ahol az átkok hangoztak el annak a kivonult, majd 2 milliós népnek. Képzeljük el azt a sokaságot, ahogy a gyerekekkel álltak. Az Ebál hegyen még másik két dolgot is kellett tenniük a népnek. Felírták kövekre a 10 parancsolatot. Ott volt felírva kövekre a 10 parancsolat. És erről a hegyről hangzott el az átokmondás. Nagyon-nagyon beszédes ez a kép. Ott voltak a kopasz, kövekkel teli hegyen, és 10 parancsolat között is hangzott az átok igéi. Miért? Ezzel egyértelműen beszélt arról Isten, hogy bizony nem magunktól tudjuk mindezt betölteni. Hogyha közel jutunk a 10 parancsolat megvizsgálásához, ha ebben a tükörben megnézzük a mi életünket, akkor bizony láthatjuk, hogy elveszettek vagyunk. Hogy nem tudom úgy betölteni és megtartani, ahogy kellene. Hogy az áldást hozzon igazán, teljesen az én egész életemre, és örök életemre vonatkozva. Hozhat egy ideig, de teljesen nem tudja megújítani az én életemet. És mindezek után volt egy harmadik dolog ezen az Ebál hegyen. Ott kellett felépíteniük az oltárt. Ott kellett felépíteniük az oltárt. És mindez már Jézus Krisztusra utal előre. Az oltárt, amelyen keresztül mégis Isten megnyitja a megoldás útját. Mert Jézus Krisztusban megnyílik a teljes áldás öröklés lehetősége. Mert Jézus Krisztus magára veszi, ami átkozottá vált a bűneink miatt megrontott életünket, és ebben az áldozatban, ebben a tiszta, tökéletes áldozatban megnyílik az áldás öröklés tökéletes lehetősége. Vagyis akinek szívében ott él Jézus Krisztus, mert odaadta magát neki, az Jézus Krisztusért áldás öröklő. Nem csak egy időre, nem csak úgy, hogy amíg engedelmesen hallgatsz, vagy nem csak úgy, hogyha valakinek az áldásában részesülök, hanem teljesen, ami egész életünkre, ami egész bruttó voltunkra, ami egész jelen, jövő, elkövetkezendő, örökké valóságunkra. Benne tökéletesen áldás öröklők vagyunk. Hadd olvassam csodálatosan, ahogy fölkiáltva szinte himnusz zeng ennek hatására Pál apostol, amikor mindenről beszél az Efézusi levél elején, így kiált fel. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretet fiában. ő benne van, az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. A bűn miatt mindannyian az Ebál hegyén állók lennénk. A bűn miatt mindannyian az átkot hordozzuk. És így mondja a Galata levél, Jézus Krisztus átokká lesz minké értünk, hogy mi áldást öröklőké legyünk. Pál apostol a római levélben olyan csodálatosan mondja, amikor megy a rómaiakhoz, és bárcsak mi is ennek tudatában lennénk, és így tudnánk vallani, azt mondja nekik, úgy fogok hozzátok menni, azt pedig tudom, hogy amikor hozzátok megyek, Krisztus áldásainak a teljességével fogok megérkezni. Krisztus áldásainak a teljességével. Így tekinthetünk magunkra. Az új szövetség korszaka egy teljesen új korszak, amikor Jézus Krisztusban, egy valakiben az áldások teljességét kapjuk meg. Hogy visszautaljak erre a három szintre, benne mindhármat, teljesen és egyben. A Galata levél ezt így fejti ki, hogy akik Jézus Krisztuséi vagyunk, azok örököltük az Ábrahám áldását, ami korábban a zsidóké volt. De Jézus Krisztusban ennél még többet is, a lélek összes ígéretét. Jézus Krisztus jogán, vagyis nekünk nem kell tennünk semmit, nem kell hozzátennünk semmit, mindent megtett értünk, és mindent oda ajándékoz nékünk. Mert ő az egyetlen, akiben gyönyörködik az Atya. Ő rá egyedül mondja azt Isten igéje, hogy ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És mindenkiben, akiben él Jézus Krisztus, arra ugyanezt mondja az Atya. Jézus Krisztusért gyönyörködik bennünk, és Jézus Krisztusért áldást örökölünk. Ezen a héten itt lehettünk örömmel. Olyan jó látni már azokat a lapokat, amiket visszahoztak a testvérek, sok-sok mindent leírva. Én úgy gondolom, hogy pontosan ezt élhettünk meg. Jézus Krisztus itt volt, ő lelke által közöttünk, és ennek a három szintjét gazdagon átélhettük az áldásnak. A benne való áldásnak, a vele való lét áldásainak. Ahogyan szintén a reggeli imaközösségen fogalmazta valaki olyan kedvesen, hogy az időjárás a programhoz volt igazítva. És aztán mindent sorolhatunk, mert most elmenne vele egy újabb óra, hogy felsoroljuk, reggel ezt próbáltuk sorolni. Hogy mi mindenben kaptunk áldást. De a legnagyobb, a legtöbb az, hogy lelkileg, Isten hogyan építette, mélyítette, hogyan szólította, hogyan újította a mi életünket. Ezek a legmélyebb áldásai az életünknek. Olyan jó lenne befejezésül ezen elgondolkoznunk. Milyen? Kik vagyunk mi? Kik vagyunk mi? A Calvin szemináriumon, akik ott voltak, nagyon mélyen át érezhettük azt, amit Calvin megfogalmazott magáról. Csodálatos dolgokat, legtöbb minden között, ugye ezt mondja Calvin magáról, hogy én semmi vagyok. Semmi. De sok-sok mindent olvastunk ott együtt. Semmik vagyunk, bűnösök, elveszettek, átok alatt születettek, másokat, bűnre vivők, bűnre csábítók. És kik vagyunk mi? Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által, az ő keresztje valósága által, gyülekezeti tagok, hívő emberek, Isten népe, az Isten gyermekei, az ő szolgái, az ő választottai, az ő szeme fénye, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép, hercegek és hercegnők az ő országában, Ma tegyük hozzá, és vigyük el ezt hangsúlyozottan a szívünkbe. Áldást öröklők. Áldást öröklők. Hiszem, mondja az ige, arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Legyetek áldást öröklők. Így legyen. Amen. Hallgassuk ráfelelő énekünket. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Hálával áldunk, és magasztalunk, Urunk, ezért a csodálatos örömhírért, hogy mi, akik átkot, és büntetést, és kárhozatot, és halált érdemlünk méltán, ami fellázadt, és bűnnel terhelt, és bűnt választó életünk nyomán, áldást öröklők lehetünk. Áldunk Jézus Krisztusért, aki mindezt egyedül, egy személyben, az ő tiszta, szent, egyedül, tökéletes életével, voltával elvégezte. Áldunk, Urunk, Jézus Krisztusunk, aki átokká lettél értünk, hogy mi áldást örököljünk. Áldunk azért a felmagasztaltatásért, amiért csak örvendezni, hálát adni, és csak nap mint nap csodálkozni, és egyre mélyebben és mélyebben meghajolni tudunk, hogy kik lehetnénk, és kik vagyunk te benned, Jézus Krisztus. Dicsőítünk téged, és könyörülj rajtunk, Urunk, látva ezt az igét, látva történelemben is a te ige hirdetéseidet, igent mondhassunk egyre mélyebben és mélyebben. Áldunk azokért a gyermekekért, áldunk a te ígéreteidért, áldunk a szüleinkért, az áldás öröklés csodálatos folyamatáért, de legfőképpen te érted, Jézus Krisztus, és könyörgünk, drága Szentlélek, hogy végezd bennünk te munkádat, és hadd mondhassunk igent, hadd hallgathassunk engedelmesen mindenre, és egyben hadd kérjük a te bocsánatodat, Urunk. Te tudod, mi mindenben nem tettük ezen a héten, mi mindenben mulasztottuk, szalasztottuk el, mi mindenben nem használtuk ki az alkalmat. Könyörülj rajtunk, kegyelmes Istenünk. Amen. Az Úr Jézus így tanít minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mielőtt az áldást mondanám, és záró éneket énekelnénk, hirdetem, mert Isten tiszteletünknek része az adakozás. Ezen az alkalmon is a perselyünk itt van a Marci melletti széken, ez a doboz, amelybe adakozni többféleképpen is tehetjük. Egyrészt úgy, hogy beletesszük azokat a lapokat, amikre mindenkinek adtam egy kis kérdéssort. Ha valakivel nem találkoztam volna, akkor az ajtajára tűztem este. Ezzel adakozzunk, hogy valóban így megosztjuk egymással mindazt, amit kaptunk, minél bővebben leírva. Másodszor, ha Isten indítja a szívünket, akkor adakozzunk ebbe a perselybe másféleképpen is. Úgy gondolom, hogy érdemes ezt elmondani, hogy a gyülekezet vezetői döntést hoztak abban a tekintetben, hogyha hazaérünk, meghirdetik a gyülekezetnek, hogy hordozzák ennek a hétnek a költségeit. Körülbelül annyit vállalt a gyülekezet mindenkire, mintha mindenkinek 5000 forintot számolnánk, és ennyivel szoroznánk meg. Úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy az otthon lévők, akik ebben nem részesültek, hordozzák ennek a hétnek a költségeit, vagy mi, akik ebben részesültünk. Adja Isten, hogy tudjuk hordozni. Nagyon-nagyon sok minden volt, amit a gyülekezet ebben hordozott. Ha így tudjuk végig gondolni, hogy például annak a költségével hordozzuk most befejezésül, amennyit fagyisztunk, az is egy nagyon szép felvállalás. Hordozhatjuk úgy is, és adakozhatunk úgy is, hogy szerdán eljövünk a Biblia órára, ahol morzsaszedés lesz. Közösen, hangosan lehet adakozni a többi gyülekezeti tagnak, akik nem voltak jelen ezen a héten, a szerdai bibliaórán morzsaszedés lesz. És végül még egy dolgot hadd hirdessek, így is lehet adakozni. Van egy család közöttünk, akinek létkérdés, lét, még egyszer ezt aláhúznám, hogy pár héten belül talál-e albérletet. Ha ebben tudnánk gondolatunkkal segíteni, ez is adakozás lehetne. Énekeljük záró énekünket, és utána vegyük közösen az áldást. Végül, testvéreim, örüljetek! Állítsátok helyre a jó rendet magatok között. Fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre. Éljetek békességben. Akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.